Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultra rövid hullámú frekvencián sugározzuk.
22 óra. Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor nagyszabású fogolycserét javasolt Oroszország és Ukrajna között, valamint karácsonyi tűzszünetet. Moszkva támogatja a magyar miniszterelnök erőfeszítéseit, jelentette ki Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő újságíróknak. A magyar miniszterelnök a Vlagyimir Putyin elnökkel folytatott tegnapi telefonbeszélgetés során javaslatot tett arra, hogy karácsony estéjén nagyszabású fogolycserét hajtsanak végre Oroszország és Ukrajna között, és karácsonyi tűzszünet hirdessenek, mondta. Hozzátette, Oroszország számít az Ukrajnával kapcsolatos béketárgyalások folytatására, és támogatja Orbán Viktor magyar miniszterelnök ebben az irányban tett erőfeszítéseit. Hangoztatta, Oroszország soha nem mondott le a békeszerződésekről, és többször kijelentette, hogy kész a 2022-es isztambuli megállapodások alapján folytatni azokat. Közölte, hogy az Orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat átadta a moszkvai magyar nagykövetségnek a cserére váró foglyok listáját, de Ukrajna minden javaslatot elutasított. Románia politikai vezetői történelmi pillanatként, igazságtételként, fontos gazdasági előrelépésként üdvözölték Románia és Bulgária teljes jogú csatlakozását a Schengeni övezethez. Klaus Johannes, jobboldali államfő úgy értékelte, az Európai Unió belügyminisztereinek tanácskozásán véglegesített döntés megerősíti Románia teljes jogú Európai Uniós tagságát és azt a stratégiai szerepet, melyet a Nyugat és Kelet-Európa közötti kapuk tölt be. Románia Európa barát ország, és az is marad, szögezte le az elnök hozzátéve, hogy a románoknak több Európára van szükségük, nem kevesebbre, és aki tagadja az európai tagság előnyeit, az a demokrácia ellensége és Románia elszigetelésében érdekelt. Csak nem 1 milliárd forintból létesülnek támogatott lakhatási férőhelyek Budapesten a fogyatékossággal élők számára, jelentette be a belügyminisztérium gondoskodás politikáját felelős államtitkára a Fellegajtó Nyitogatók Alapítvány Baross utcai intézményében. Fülöp Attila elmondta, mivel Budapesten ez eddig kevésbé volt megoldott, pályázatot írtak ki önkormányzati egyházi civil szervezeteknek fogyatékossággal élők támogatott lakhatásának kialakítására. A cél az, hogy kisebb, családiasabb, az ott élő 8-12 ember igényeinek jobban megfelelő lakhatást biztosítsanak a fogyatékossággal élőknek. Országosan már 4700 ilyen férőhely van, emelte ki. 6% fölé emelnék a költségvetés hiányát, és 3% ponttal rontanák az államadósság GDP-hez viszonyított arányát a baloldali pártok a 2025-ös költségvetési tervhez benyújtott 372 módosító javaslatuk alapján. Ezek között adóemelés, új adók kivetése épp úgy szerepel, mint számos beruházás forrásának elvonása, jelentette ki Tálai András, a pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára a Tárca mai közleménye szerint. Összesen 4600 milliárd forinttal borítanák fel a 2025-ös költségvetés egyensúlyát a baloldali pártok a benyújtott módosító javaslataikkal. Nagyságrendileg ez az összeg 8 havi nyugdíj és nyugdíjszerű ellátás összegét teszi ki, hangsúlyozta Tálai András. Az államtitkár szerint a baloldali képviselők adóemelési javaslatai csaknem 1803 milliárd forintnyi többletterhet jelentenének, és a vállalkozásokat sújtanák a legerősebben. A társasági adó jelenlegi 9%-os szintjét ugyanis 25%-ra emelnék, ami mintegy 1000 milliárd forintos terhet jelentene a magyar cégeknek, tette hozzá. A polgármester nevével éltek vissza csalók Kunhegyesen. Idős emberek hívták a kunhegyesi polgármesteri hivatalt szerdán, és afelől érdeklődtek a jegyzőnél, hogy valóban a polgármester nevében árulnak-e matracokat házaló kereskedők. Kiderült, rafinált csalók Kunhegyesi akciójáról lehet szó. A szoljon.hu információi szerint eddig idős embereket kerestek fel, akiknek ingyenes matracot próbáltak átadni, arra hivatkozva, hogy a polgármester asszony küldte ezeket a matracokat. Ezúton is megerősítjük, hogy az ezzel kapcsolatos információk hamisak. Polgármester asszony semmiféle ilyen felajánlást nem tett, fogalmaztak a közleményben. Hozzátették, az esetet jelentették a rendőrségen, egyúttal azt kérik, hogy senki ne dőljön be az ilyen megkereséseknek. Végül az időjárásról. Több helyen hosszabb időszakokra kisüthet a nap, említésre méltó csapadék nem várható, a légmozgás nem lesz jelentős, kora reggel -7.0, napközben pedig 0+5 fok közötti maximumokra van kilátás. Híreinket hallották.
A nap verse.
Babits Mihály, az előkelő tél. Olyan halk és hideg idő van. Halk és hideg. Halk és hideg. Hallani szinte suhanóban a gyöngyház égen a telet. Sejmesen száll lő rongyaink közt. Sejmesen száll ő rongyaink közt, s arcba legyez, bár semmi szél. Ó, láthatatlan hűvös angyal, előkelő, gyönyörű tél. S a hó is itt lesz nem sokára, s minden egyszerre eleven. Aki rápillant ablakára, fehér apácák végtelen meneteit véli vonulni, s ki boltból az utcára lép, lágy fehér könnyek ostromolják kemény csomagjait, s szívét. Este felé kitisztul néha, a csillagok kilátszanak, s mint gyermekek állunk alélva egy nagy karácsonyfa alatt, amelynek ágát föl nem érjük, de gyertyás fénye ránk sajog. Gyertyásan és csúfolva néznek a karácsonyi csillagok.
Babits Mihály az Előkelő tél című versét Babocsai Réka előadásában hallották. Babits 1883-ban született Szekszárdon, vallásos értelmiségi családban. Érettségi után a Pázmány bölcsészkarára iratkozott be, és latin-magyar szakon szerzett diplomát. Gimnáziumi tanárként dolgozott. Első művei a Nagyváradon kiadott A Holnap című antológiában jelentek meg 1908-ban. A következő évben jelent meg első verses kötete A levelek Íris koszorújából, első regényét pedig A gólya kalifát 1913-ban írta. Játszottam a kezével című 1915-ös szerelmes verse megjelenésekor hazafiatlansággal vádolták, s elvesztette tanári állását. A Nyugat főmunkatársa majd 19-ben egyetemi tanár volt, de csak a Tanácsköztársaság bukásáig. 1927-től a Baumgarten alapítvány kurátoraként dolgozott, így a magyar irodalmi életben nagy befolyásra tett szert. 29-ben lett főszerkesztője a Nyugatnak. Lírájára amúgy is jellemző pesszimizmusát tovább fokozta a diagnózis, hogy gégerákban szenved. Babits 1941-ben hunyt el Budapesten.
Andante. Komoly zenei kalauz a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm komoly zenei műsorunk minden kedves hallgatóját. Az adás szerkesztőjét, Kovács Krisztinát hallják. A mai alkalommal Wolfgang Amadeus Mozart A-dur hegedű versenyét és a Prágai szimfóniát ismerhetik meg. Mozart A-dur hegedű versenye a műfaj legnépszerűbb darabjai közé tartozik. Világszerte a hegedűsök állandó műsorszáma. Egy 5 darabból álló impozáns sorozat záróköve, amelyben a szerző összegezte a versenymű fejlesztésében elért vívmányait, a továbbiakban pedig nem írt több hegedű versenyt. Az A-dur kompozíció befejezésekor 1775. decemberében Mozart mintössze 19 esztendős volt, de kivételes tehetségéről már mesterművek hosszú sora árulkodott. Különös, hogy valamennyi hegedűre írott versenyműve egy rövid időszak termése, amikor szülővárosában, Salzburgban koncertmester volt a hercegérsek zenekarában. 1773-ban írta a B-dur hegedű versenyt, a következő évben a több szólóhangszert foglalkoztató koncertónét, majd 1775. júniusa és decemberek között a további 4 hegedű versenyt. Ezt hamarosan 3 különálló tétel és a hegedű brácsa szimfónia koncertante követte, miközben Mozart érdeklődése végérvényesen a zongora felé fordult. Tüneményes pályája elején még egyformán preferálta a hegedűt és a zongorát, a hercegérseki szolgálatban viszont a hegedű játékban látott kitörési lehetőséget. Az 5 hegedű verseny első előadója is minden bizonnyal ő maga volt, és némelyiket szánhatta egy Franz Xaver Kolb nevű helyi muzsikusnak, akit többször említettek a családi levelekben. A darabokat később gyakran játszotta Antonio Brunetti nápolyi hegedűművész, aki 1776 márciusától Salzburgban működött, mint zeneigazgató, majd Mozart külföldi tartózkodása idején a koncertmesteri feladatokat is átvette. Az A-dur hegedűverseny a hagyományos gyors-lassú-gyors tételrendet követi. A zenekar összetétele megegyezik a többi versenyművével. 2 oboe és 2 kürt társul a vonóskarhoz, de Mozart itt már összetettebb, differenciáltabb feladatot szán az együttesnek. Az első tétel élénk 3-as hangzatfelbontásokra épülő zenekari bevezetéssel indul, a szólista belépése azonban meglepetést okoz. Mintha egy operai szereplő lépne színre, aki egy 6 ütemes, lassú szakasszal váratlanul megállítja a mozgást, hogy ezzel szinte reflektorként világítson rá a maga játszotta gyors fő témára. Szokatlan a tétel befejezése is a felfelé kanyarodó, légiesen eltűnő 3-as hangzatnak köszönhetően, amely a zenekari expozíció végére rímel, és az egész mű lezárását előlegezi. A csodálatos szépségű lírai második tételhez alig találunk hasonlót még a mester érettebb alkotásai között is. A korban ritka E-dur hangneme a legtávolabbi, amit Mozart még használt a keresztes előjegyzésűek közül. A zenekar által játszott kezdőszakasz motivikailag rendkívül változatos. Benne 6 anyag követi egymást a szólista belépéséig, majd az egész tétel ezek visszatéréseire épül. A zárótétel témája szintén szokatlan. 3/4 menüettet hallunk, amely további 4 alkalommal tér vissza. A 3. epizód a legkülönösebb. Ezt világszerte törökösnek hallották, bár kuruc kvartjaival és népies ritmikájával számunkra inkább magyarosnak tűnik. A korban minden távolinak, egzotikusnak számított, ami Bécstől keletre volt, így a mélyvonósok effektusai, amint a szőr helyett a vonófájával játszottak a húrokon, egyaránt idézhette a janicser zene és a magyar tánczene emlékeit. Hallgassuk most meg Mozart A-dur hegedű versenyének 2. és 3. tételét Baráti Kristóf és a Magyar Kamara Zenekar előadásában.
Thank you.
Elhangzott Mozart A-dur hegedű versenyének második és harmadik tétele Baráti Kristóf és a Magyar Kamarazenekar előadásában. A Prágai Szimfónia kéziratának végén Bécs 1786. december 6-a olvasható a befejezés dátumaként. Eleget téve a korábbi meghívásoknak, Mozart hamarosan útra kelt Prágába, ahol majd egy hónapot időzött. Készen vitte magával új, feltehetően kifejezetten Prága számára komponált D-dur szimfóniáját, amelyet január 19-én mutattak be. Érdekes, hogy Mozart érett éveiben az 1788-as három utolsó szimfóniáig Bécs számára nem írt szimfóniát. Bécsi népszerűsége ekkor már leáldozóban volt, de Prágában kitörő lelkesedéssel fogadták. Itt másról sem beszélnek, mint a Figaróról. Az udvariasság és a megtiszteltetés meg annyi jegyével halmoznak el, és Prága valóban nagyon szép és kellemes város, írta Mozart egyik Bécsbe címzett levelében. Zongoraművészként és karmesterként egyaránt fellépett. A Figaro egyik előadását és új szimfóniáját maga vezényelte el. Prágai sikerei fontos szerződést eredményeztek, a Don Giovanni megrendelésével zsebében tért haza Bécsbe. A prágai szimfónia szokatlan módon csak háromtételes, de nem esztétikai szempontok miatt, hanem mert Mozart úgy tudta, a prágaiak a háromtételből álló menüet nélküli szimfóniához szoktak. A D-dur alaphang nem a ragyogás, a pompa, a vidámság hangneme, a komponálás technikája pedig inkább a motivikus fejlesztés elvén alapul, semmint állandó tematikus anyag használatán. Súlyosabb és terjedelmesebb lassú bevezetés kerül a darab élére, mint bármely korábbi Mozart szimfóniában. Haydn bevált technikája volt a lassú bevezetés használata, de ennél bensőbb kapcsolat is kimutatható a két szerző, mester és tanítvány darabjai között. Az első tétel tematikája rendkívül egységes, ez is feltehetően Haydn öröksége. Formája szokatlan a szimfónia nyitótételek között, inkább a prágai szimfóniát közvetlenül megelőző C-dur zongora verseny úgynevezett ritornál struktúrájára utal. Úgy tűnik még a szimfónia írása idején is ez a kompozíciós technika izgatta Mozartot. A lírai második tétel rövid, motivikus gondolatok állandóan változó, fejlődő ismétlésén alapul. Szinte érzéki szépségű ez a zene, a Don Giovanni világát előlegezi, és a hangulati kontraszt, amelyet a tétel igen sötét tónusú középrésze idéz föl, a mozarti életöröm és fájdalom kettősségét állítja hallgatói elé. Elengedettebb karakterű zene a finálé. A Figaro zenéjével, az opera legderűsebb pillanatainak hangulataival rokon, szinte hallani benne a végjáték kalandos eseményeit, a cselekmény váratlan fordulatait. Természetesen minden programgondolattól mentes, tisztán zenei jellegű ötletek teszik oly izgalmassá ezt a tételt. A prágai szimfóniát és az akkoriban keletkezett műveket Mozart késői letisztultabb, elmélyültebb, inkább a kidolgozottság a kontrapunktika irányába fejlődő stílusának nyitányaként is tekinthetjük. Hallgassuk most meg a prágai szimfónia második és harmadik tételét a Pannon Filharmonikusok előadásában.
Thank you. Thank you.
elhangzott Mozart prágai szimfóniájának második és harmadik tétele a Pannonfilharmonikusok előadásában. Kedves hallgatóink, ezzel komoly zenei műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További tartalmas rádiózást kívánunk.
A Szent István Rádió komoly zenei kalauzát, az Andantét hallották.